Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna vendégei pedig Csicsman László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, és Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A műsorunkat február utolsó napján rögzítjük. A minap először rendezték meg az Európai Unió és az Arab Liga közötti csúcstalálkozót Egyiptomban. Európa számára a menekültválság miatt vált jelentőssé az észak-afrikai és a közel-keleti térség, vagy már korábban is volt egy erős kötelék? Csicsman László.
Én azt gondolom, hogy mint kötelék természetesen megvolt, de nem elsősorban intézményesen így, mint az Európai Unió és az Arab Liga. Ez mindenképpen egy mérföldkő és egy szimbolikus találkozó, amelyet láthattunk az elmúlt napokban, amelynek természetesen a fő témái európai szempontból a menekült kérdés, illetve az, hogy az ott található államokban stabilitás legyen. Ugye azt látni kell, hogy mind Európa, mind az Európai Unió, mind az Arab Liga azért meglehetősen megosztott azzal kapcsolatban belülről, hogy hogyan álljon ehhez a térséghez. Tehát önmagában ez a találkozó nagy áttörést nem hozott, nem is vártunk el talán ilyet. Viszont az fontos, hogy egy ilyen típusú intézményes kapcsolat felvételre most sor került.
Szalai Máté?
Én azt gondolom, hogy az Európai Unió vezetői érzékelik azt, hogy van egy lehetőség, és hát egy kényszer is arra, hogy többet foglalkozzanak a térséggel. Ugye ez részben köszönhető a menekült válságnak, részben köszönhető annak, hogy egyre már a Barack Obama kormányzat alatt az Egyesült Államok kezd kivonulni a közel-keletről, vagy legalábbis úgy tűnik a helyi szereplők számára, hogy kezdi elveszíteni azt a nagyon komoly érdeklődését, ami volt a térség iránt az elmúlt évtizedekben. És hát az Európai Unió számára nyílik egy lehetőség arra, hogy nagyobb szerepet töltsön be a térségben. Ennek is köszönhető az, hogy egyre többet tekintünk arra a térségre.
De emögött az erőviszonyok megváltozása áll, vagy pedig a menekült kérdés, mint ahogy feltettem az első kérdésben?
Hát azt gondolom, hogy mindkettő állhat. Az erőviszonyok megváltozása nem feltétlenül az amerikai-európai erőviszonyokra utal, bár kétségtelen az, hogy az Egyesült Államoknak a befolyása közel-keleten, mint hogyha csökkenne. Ez az amerikai dominanciájuk közel-kelet, amit megszokhattunk talán a 90-es években, illetve egy kicsit később az, mint hogyha elkezdene halványulni. És az Európai Unió számára egy biztonsági szükséglet az, hogy foglalkozzon a térséggel. Ugye ez nem csak ilyen csúcsokban ölt testet, de például több kutatási program is van az Európai Unióban azzal kapcsolatban, hogy a térségnek a jelenét és a jövőjét vizsgálják. Ugye ez egyik ilyenben mi is benne vagyunk Lászlóval. Ez a közel-keleti és észak-afrikai regionális architektúráról szóló projekt, vagyis röviden a Menara projekt. Ebben mi vagyunk a Külügyi és Külgazdasági Intézet, illetve külső partnerei vannak egyedül Közép-Európában, de ez 14 intézmény közös kutatási projektje gyakorlatilag. Ugye ez is jelzi azt, hogy az Európai Unió döntéshozói érzékelték azt, hogy itt kell foglalkozni a régióval.
Miről szól ez a tanulmány egészen pontosan? Mi áll benne, úgy nagy vonalakban?
Hát alapvetően három nagy részre osztottuk fel a térség megközelítést. Foglalkoztunk a globális renddel, a külső szereplőkkel, és ahogy Máté említette is, itt elsősorban azt vizsgáltuk, hogy melyek azok a külső szereplők, amelyek alakítják a térséget. Oroszország, Kína, az Egyesült Államok, és hát természetesen az Európai Unió, mint számunkra fontos szereplő. Emellett foglalkoztunk a regionális hatalmi egyensúlynak a változásaival, különösen az iráni-szaudi vetélkedéssel, és ennek a regionális leképeződésével, valamint a helyi szintű változásokkal, hiszen a közkeletű néven arab tavasznak hívott eseménysorozat, amely 2011-ben kezdődött, egy jelentős politikai átalakulást hozott az egyes államokban is, és emellett még foglalkoztunk számos olyan tartalmi kérdéssel, mint az NGO-k szerepe, vagy környezeti kérdések, technológia, és sok más egyéb témával, vagy a tömegpusztító fegyverek kérdéseivel.
Egyre inkább teret nyer ez a megállapítás, hogy a helyi konfliktusokat helyben kell megoldani. Európának mennyire van erre ereje?
Hát azt gondolnám, hogy fontos tisztázni azt, hogy mit értünk Európa alatt. Az Európai Uniónak, mint intézménynek kevés befolyás van arra, hogy mi történik a közel-keleten. Nyilvánvalóan
az Unió egyébként, bocsásson meg, föl tud egységesen lépni, vagy különböző tagállamok különböző szóló projektjei lehetnek ezek?
Pont ez a fontos kérdés itt, hogy az európai tagállamoknak szóló projektjeik vannak. Még az olyan kérdésekben is, mint például a líbiai polgárháború, ami 2011 óta instabilizálta az országot, abban sem tud az Európai Unió egységesen fellépni, annak ellenére, hogy nagyon szépen körvonalazhatóak azok a közös érdekek, például az, hogy a líbiai olajexport Európába zavartalanul működjön, például az, hogy Líbia egy bukott államként ne jelentsen egy folyosót az Afrikából történő migráció számára, és persze minden más humanitárius szempontok is közjátszhatnak a líbiai polgárháború értelmezésekor. Szóval e közös érdekek ellenére látható azt, hogy az európai tagállamok széthúznak, és mondjuk Franciaország és Olaszország az a két ország, aki hagyományosan a legnagyobb befolyással lehet a líbiai eseményekre, más erőket támogatnak, más stratégiát használnak.
Jó, hogy említette Líbiát, mert az Európai Uniónak volt egy projektje Líbiában, hogy ott állítsák meg a migrációt, és különböző hotspotokat hozzanak létre, de minthogy ez sem lenne egy nagy sikertörténet, Csicsmon László.
Hát valóban nem az, ugye nem csak, hogy megállítani a migránsokat, bár azért a számok 2018-ban lényegesen lecsökkentek, mármint az a szám, akik megpróbáltak a földközi tengeren átkelni, de azt gondolom, hogy abban a tekintetben abszolút nem sikertörténet, hogy Líbiában még mindig két rivális kormány van, és valójában nem sikerül az országot semmilyen formában stabilizálni.
És sajtóhírek szerint, mintha rabszolgák lennének az oda menekülők.
Sajnos, ez nem csak sajtóhírek, hanem különféle beszámolókból lehet olvasni, hogy Líbia az az állam, ahol néhány száz dollárért gyakorlatilag kvázi adják-veszik az oda érkező, szubszaharai Afrikából érkező menekülteket, és nem egyszer kvázi, mintha kényszermunkára alkalmaznák őket, tehát eléggé lehetetlen viszonyok vannak minden szempontból, és Európa számára a legfontosabb a működőképes, stabil állami struktúráknak a helyreállítása lenne, amely látható módon nem nagyon működik jelen pillanatban.
Ugye az ENSZ is határozatban, az ENSZ-BT is mondta, hogy helyben kell megoldani a problémákat, és ezzel mindenki egyetért. Mennyire lehetséges ez, hogy mondjuk Afrikát illetően ott oldják meg ezeket a gondokat, Szalai Máté?
Egyenlőre úgy tűnik, hogy nyilván minden válság más és más, de egyenlőre azt lehet látni, hogy a közel-keleti konfliktusokat rövid távon nehéz lenne megoldani, függetlenül attól, hogy most ezt helyi szereplők próbálják, regionális szereplők vagy globális szereplők. Igazából az egyik nagy jellegzetessége ezeknek a polgárháborúknak, mint a szíriai, a líbiai vagy éppen a jemeni, éppen a bonyolultság, vagyis az, hogy rengeteg szereplő van, senkinek nincs arra lehetősége, hogy egy az egyben egyedül megoldja a helyzetet, és rengeteg az olyan úgynevezett spoiler szereplő, amelyik önmagában nem képes megoldani a válságot, de meg tudja akadályozni, hogy mások megoldják a válságot. Hiszen rengeteg szereplőnek, például a terrorista szervezeteknek, vagy külső nagyhatalmaknak érdeke lehet az, hogy Szíria ne stabilizálódjon.
Ha már Szíriát említette, a Szíria újjáépítésében mennyire vehetnek részt az európaiak? Ugye vannak olyan hírek is, hogy Magyarország, illetve a visegrádiak is szerepet vállalnak, vagy az oktatás, vagy az egészségügy területén, de más V4-es állam is. Mennyire lehet az Európának, vagy európai tagállamoknak szerepe Szíria újjáépítésében, fejlesztésében, gazdaságának beindításában?
Egyelőre én azt gondolom, hogy a kérdés még nem aktuális, hiszen még a polgárháború, hogyha még az intenzitása csökkent is, de a polgárháború nem zárult le. És hát amit láthatunk az az, hogy a szíriai rezsim az az újjáépítés során is ugyanazokat az elveket, ugyanazt a logikát követi. Tehát igyekszik megosztani a társadalmat, igyekszik fenntartani azt a hierarchiát, amit kiépített a társadalomban. És éppen ezért jelenleg még ha az európai országok, az európai vállalatok részt is vennének az újjáépítésben, az ellene menne az eddigi európai stratégiának, aminek pedig célja az, hogy az Assad rezsim ne élje túl ezt a polgárháború gyakorlatilag. És ehhez még hozzá lehet azt tenni, hogy az Egyesült Államok úgy néz ki, hogy nagyon kemény szankciókat fog életbe léptetni azok ellen a vállalatok ellen, akik részt vesznek a szíriai újjáépítésben.
Szíriával összefüggésben az elmúlt években, tehát az előbb említett Egyesült Államokon kívül Oroszország, valamint Törökország is szóba került. A nagyhatalmak politikai vagy gazdasági szereplők itt, Csicsmon László?
Hát attól függ, mindegyik más szerepkörben van jelent, kicsit politikai, kicsit gazdasági. Mondjuk, ha például Kínát nézzük, akkor ott egyértelműen dominál inkább a gazdasági szerepkör.
Ugyanis... Kína egyébként hol van jelen gazdaságilag? Afrikában vagy a Közel-Keleten is?
Hát Közel-Keleten is és Észak-Afrikában is, de jobban talán a közel-keleti térségben, különösen azért, mert ugye van egy óriási energiaészsége, energiaimport a Közel-Keletről, különösen a kőolajkészletek tekintetében közel a kínai olajimportnak közel a fele a Közel-Keletről származik, ami azért egy nagyon jelentős függőséget is jelent egyben. Általában azt látjuk, hogy Kína politikai kérdésekben nem szól bele a térségben, azonban én azt gondolom, hogy majd ez is változni fog az idővel, hiszen egy olyan jelentős gazdasági növekedést ír le ez a hatalom, amely egyben politikai szereplővé is fogja tenni, de most elsősorban gazdasági szereplőként látjuk, nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztéseket hajt végre egyébként itt is az egyes államokban, és természetesen Kínának növekvő szerepe van.
Hol van az a vonal, amikor átlépik a gazdaságit és a politikait határt?
Hát például, hogy olyan államokban jelent meg az elmúlt években a kínai befolyás, amelyekkel mondjuk kifejezetten az Egyesült Államok nem túlzottan jó viszonyt ápolt. Gondolok itt például Iránra, ahol a 90-es évek óta egy növekvő kínai jelenlét van, vagy gondolok itt például az afrikai területen Szudánra, ahol még egy elfogató parancs is érvényben van az elnökkel szemben, eközben Kína nagyon szoros gazdasági kapcsolatokat ápol. Azt gondolom, ez egyben egy politikai kérdés is.
Valóban kivonult ebből a térségből az Egyesült Államok? Szalai Máté.
Hát így ez semmiképpen sem jelenthető ki, bár kétségtelen, hogyha a közel-keleti kutatókkal vagy a közel-keleti társadalom tagjaival beszélgetünk, akkor gyakran ez a narratíva alakul ki. Ugyan, amit láthatunk, az az, hogy az Egyesült Államok az 1990-es években, illetve utána a 2001-es Afganisztán és a 2003-as iraki beavatkozást követően megnövelte a katonai jelenlétét a térségben, és hát teljesen láthatóvá tette magát. És ez a kilengés az, ami most a másik irányba indul el, és hogyha számszerűleg is nézzük, ugye a szíriai polgárháborúban való 2200 amerikai katonának a jelenlétét le fogják csökkenteni, nem fognak teljesen kivonulni onnan se, de le fogják csökkenteni a létszámot, és hát látható az több országban is, hogy egyrészt a katonai jelenlét csökken, másrésztről pedig az elköteleződés mértéke csökken. Ugye a Szaúd-Arábiában kifejezetten erős ez a diskurzus, hogy a Szaúd-Arábia 2015-ben indított egy beavatkozást Jemenben, amit ők egy defenzív háborúnak értelmeztek a növekvő iráni befolyással szemben, és ott például sokak értelmezésében azt várták az Egyesült Államoktól, hogy lépjen föl a szaudi érdekek védelme érdekében. Ugye ez elmaradt akkor, és a mai napig elmarad, annak ellenére azért, hogy az Egyesült Államok valamilyen mértékben támogatja a jemeni beavatkozást, de nincs ott az első vonalban. És hát ez az érzékelés már teljesen egyértelműen dominálja mondjuk a szaudi politikai kalkulációt.
Ez a térség, az Észak-Afrika, illetve a közel-keleti mennyire terepe a nagyhatalmak összefeszülésének vagy feszülésének? Ugye Oroszországról még nem is beszéltünk.
Hát kifejezett terepe, különösen pont, hogyha az orosz törekvéseket említjük. Ugye általában azt szokták mondani, hogy Oroszországot olyan stratégiainak tartja a közel-keletet, ez így nem feltétlen igaz. A közel-kelet azért fontos az orosz külpolitika számára éppen, mert hogy itt egy terepe az amerikai-orosz csörtének, amely a világpolitikában zajlik, és itt különösen kiemelném a szíriai játszmát, amelyhez persze lehet mondani, hogy az orosz államot fűzik bizonyos katonai, politikai és gazdasági érdekek. Gondolok itt arra, hogy 72 óta működik Tartus kikötőben, még a szovjet időben aláírt szerződés óta egy kikötő, amely Oroszországnak jelenleg az egyetlen földközi tengeri ilyen típusú kikötője, jelentős fegyverkereskedelmet folytat, de hát mégis azért fontos igazából Szíriában jelen lenni, hogy ott az amerikai érdekeknek szembe lehet feszülni. Nagyon hasonlóan, mint az ukrajnai konfliktus, jól lehet az Oroszország szempontjából geopolitikailag azért közelebb fekszik.
Mitől fontos ennyire Szíria?
Hát Szíria önmagában nem fontos, viszont ahogy elindult, hiszen nincsenek olyan olajkészletek, vagy Szíriának korábban, ha megnézzük, a 90-es években nem volt ilyen jelentősége, viszont ahogy elkezdődött a polgárháború a 2011-es tüntetéseket követően, szó esett arról, hogy számos regionális és külső szereplő avatkozott be a konfliktusba, és akkorára emelkedtek a tétek ebben a konfliktusban, hogy egyik állam sem teheti meg, hogy tétlenül végig nézze azt, hogy a másik a maga kénye kedvére megoldja ezt a konfliktust.
De miért kellett beavatkozni külső hatalmaknak? Amikor nem egy fontos országról beszélünk.
Természetesen nem kellett beavatkozni, hanem ez egy lehetőséget teremtett a beavatkozásra, és ezzel a lehetőséggel éltek az egyes hatalmak. Egyrészt van egy regionális konfliktus, az iráni-szaúdi szembenállás, amelyben Irán egyértelműen támogatja az Assad rezsimet és kiáll mellette. A másik oldalon a szaúdiak ugye úgy gondolták, hogy az arab tavaszt itt kellene szabadjára engedni, és nem az öböl térségében, és hogy itt legyen rezsimváltás, és mondjuk ne oda-haza az öböl térségében, mondjuk például Bahreinben, ahol ugye komoly tüntetések is voltak, és erre rátelepedik egy nagy hatalmi beavatkozás, Oroszország, az Egyesült Államok, és valójában Oroszország nem is Assad személyében érdekelt, hanem abban, hogy menedzselje ezt a konfliktust, és megőrizze minél nagyobb befolyását a végkifejlet során, bármi is legyen az a végkifejlet.
És adott esetben, hogy a katonai potenciáját megtartsa és erősítse és fitoktassa a világban?
Hát például a szíriai konfliktus arra is jó, hogy ki lehet próbálni, hogy az orosz hadsereg mire képes Oroszországtól távol, különféle fegyvernemek, fegyvertípusok hogyan szerepelnek, az orosz hadseregnek milyen állóképessége van. Ugyanakkor viszont ennek azért vannak kemény korlátai is, amit látunk éppen Szíria esetében, nem két forintba kerül egy ilyen missziót fenntartani, azért katonai eredmények korlátozottak, hiszen itt azért nem csak államok állnak háborúban, hanem egy belső polgárháború is van, amelynek van egy önálló dinamikája. Viszont ez egy folyamatos, kiemeli Oroszországnak a szerepét a szíriai konfliktus, mert lényegében megkerülhetetlen szereplővé válik, és ezt a Trump adminisztráció is elismeri. Sőt, minthogyha úgy tűnik ezzel a fajta visszahúzódásával, minthogyha úgy Oroszországra hagyná, hogy akkor oldja meg, vagy menedzselje ezt a konfliktust. Ha kudarc, akkor pedig Oroszország vállalja ennek a felelősséget.
Egyébként érdekel a nagyhatalmaknak a béke megteremtése, Szalai Máté?
Hát ez egy jó kérdés, az attól függ, hogy milyen lesz az a béke pontosan. Nyilvánvalóan mondjuk az Európai Unió számára, az európai országok számára érdek az, hogy Szíria stabil legyen. Ugye elhangzott az, hogy Szíria önmagában nem fontos. Ezt mondjuk bizonyítja az, hogy az a jelenlegi Bashar al-Assad vezette rezsim, ami a mai napig Damaszkuszt uralja, az 1970-es év óta hatalmon van. Ugye akkor még nem Bashar al-Assad, hanem az apja vezette az országot. És se az Egyesült Államok, sem az európai országok nem csoportosítottak jelentős erőforrásokat arra, hogy megdöntsék ezt a rezsimet. Ami európai szempontból egyértelműen érdekként merül fel Szíriában, az az, hogy egyrészt a migrációs nyomás ne nehezedjen ebbe az irányból Európa felé, másrésztről pedig az, hogy a terrorista csoportoknak ne legyen lehetősége arra, hogy megerősödjenek az európai határokhoz viszonylag közel. Ebből a szempontból Európának mindenképpen érdeke az, hogy Szíriában stabilitás legyen.
Szíriával összefüggésben kvázi még nem beszéltünk egy másik nagyhatalomról, Törökországról, ugyanis Ankarának is igen erőteljes a jelenléte a szomszédos országban. Ez gazdasági, a saját, vagy pedig a saját biztonságpolitikai érdekei vezérlikét?
Hát Szíriában egyértelműen a biztonságpolitikai percepció vezérli a kurd kérdésnek a menedzselése. Ugye látni kell, hogy a szíriai kurdok, akik mint egy olyan másfél millióan vannak körülbelül szíriai északi területén, nagyon nagy szerepet játszottak az iszlám állam elleni hadműveletekben, és egy komoly összefüggő területet sikerült elfoglalniuk az elmúlt években. Törökország ebbe avatkozott be katonailag, és megkísérelte, meg is valósította, hogy ketté vágja ezt az összefüggő területet, amely a későbbiekben alapja lehetne gyakorlatilag egy autonóm területnek, amely nagyon hasonlíthatna az iraki kurd autonómiához. Ugye, mint ismeretes, itt 2017-ben Irakban volt egy népszavazási kísérlet a kurdok körében, amely arról szólt, hogy szeretnének-e függetlenné válni Iraktól, de erre ugye igennel szavazott a többség, azonban a nemzetközi közösség ezt nem támogatta, és ennek hát volt egy nagyon komoly hatása a szíriai kurdok körében is. Törökország attól tartott, hogy ezek a folyamatok megismétlődhetnek, sőt, mi több begyűrűzhetnek esetleg Törökország területére, ezért azon van, hogy katonailag megakadályozza, hogy a kurdok egy összefüggő területet katonailag ellenőrizhetnek.
És adott esetben kiszakítsanak egy területrészt Törökországból, nem?
Hát talán ez ennyire élesen nem merül fel, bár a török percepció az, hogy a szíriai kurdok szorosan együttműködnek a törökországi PKK-val, a törökországi kurdisztáni munkáspárttal, amelyet Törökország terrorista szervezetként tart számon, de azért nagyon eltérő kurd csoportokról beszélünk, tehát itt több évtizede laknak az adott államban, sokkal inkább a belső dinamika befolyásolja ezeket a folyamatokat, bár jól lehet, hogy az elmúlt években az AKP viszonya, az Erdogan vezette Törökország viszonya, a kurd kérdés ez megint negatív irányba terelődött az elmúlt 2-3 esztendőben.
Beszéltünk már az elmúlt percekben Irán és Szaúd-Arábia szembenállásáról, de mennyire riválisai egymásnak az itteni térségbeli országok, és mennyire befolyásolta a helyzet változását vagy nem változását az iráni atomalkú felbomlása, pontosabban az Egyesült Államok kilépése ebből, Szalai Máté?
Hát igazából az iráni-szaudi szembeállás az egyik nagy strukturáló konfliktusa a közel-keleti viszonyoknak, még akkor is, hogyha nem lehet minden konfliktust erre felhúzni. Ugye már szóba került a török-kurd, vagy Törökország és egyes kurd csoportok közötti konfliktus, de szóba kerülhet mondjuk a különböző iszlamista csoportok és a világi, vagy autoriter, vagy másfajta mozgalmak közötti konfliktusok is. Ezek közül a szaudi-iráni kiemelkedik abból a szempontból sokkal látványosabb, és sokkal több szállat mozgatnak ezek a felek. Hát nyilvánvalóan a Perzsa-öböl két nagyhatalmáról van szó, akik közötti ellentét az szinte egy geopolitikai szükségszerűség. Ugye látható volt az, hogy még különböző más korokban, más rendszerek esetén is az iráni és a szaudi politikai központ az rivalizált egymással.
De miért?
Hát ez egy geopolitikai szükségszerűségnek tekinteném én, ami azt jelenti, hogy a Perzsa-öböl két partja az geopolitikailag szemben egymással.
De a terület van... ellenőrzése itt a tét, vagy pedig az olajtartalékok? Energia. Hát
mindkettő a befolyás növelése, ugye még hozzá lehet tenni azt, hogy a két ország teljesen más ideológiai alapokon nyugszik a jelenlegi rendszer, legalábbis ugye más vallású országokról van szó, más etnikumú országokról van szó. Ezek mind egy nagyon komoly kulturális kontextust építenek a rivalizás számára, de én azt gondolom továbbra is, hogy ez egy geopolitikai jellegű konfliktus, elsősorban befolyásért, gazdasági politikai jellegű befolyásért a térségben.
Visszautalok az előző kérdésemre. Az Egyesült Államok kilépése az iráni atomalkúból mennyire változtatta meg Amerika szerepét ebben a térségben?
Hát természetesen
mennyire alakíthatja?
Jelentősen befolyásolja. Ugye alapvetően azzal, hogy megszületett az iráni atomalkú 2015-ben, ez Iránt gyakorlatilag ebben a regionális versenyben kiemelte. Amúgy is egyébként, ha megnézzük a regionális konfliktusokat, mint Szíria, Libanon vagy a jemeni kérdés, akkor azt látjuk, hogy Irán Szaúd-Arábiával szemben, mintha egy lépés előnyben lenne. Az iráni atomalkú és a szankcióknak egy fokozatos feloldása az Irán pozícióit javította, és hát lényegében az történt, hogy ez nem tetszett Szaúd-Arábiának, Izraelnek és sok térségbeli államnak, és hát megpróbálták meggyőzni Washingtont arról, hogy ez az amerikai érdekeknek sem felel meg, és ez összetalálkozott Trump nézetével, aki úgy látta, hogy vissza kéne billenteni az egyensúlyt, és Iránt vissza kéne szorítani. Ennek mindenképpen hatása van a térségre, mindenképpen hatása van Iránra, különösen például a gazdasági szempontból a szankciók visszaállítása az Iránnak komoly gazdasági problémákat fog okozni, és értelemszerűen kedvez Szaúd-Arábiának és Izraelnek, és számos térségbeli államnak.
Nemrégiben azt nyilatkozta az iráni elnök, hogy ebben a térségben súlyos kudarcot vallott Washington, sőt azt is hozzátette Rohani, hogy a harc Irán és Amerika között jelenleg a csúcspontján van. Szalai Máté.
Hát retorikailag biztosan a csúcspontján van. Azért ne felejtsük el, hogy az 1979-es iráni iszlám forradalom óta folyamatosan rossz viszony volt a két ország között. Nyilván ez is hullámzott, de én nem mondanám azt, hogy jelenlegi az lenne az abszolút mélypontja ennek. Nyilván a forradalom utáni időszakban, ugye emlékezhetünk a teheráni Tuz drámára, amikor 444 napig amerikai diplomatákat ejtettek fogjul Teheránban. Emlékezhetünk a 2000-es évekre, amikor az iráni nukleáris program léte derült ki a közlemény számára, és akkor felépültek a különböző szankciók, nem csak az Egyesült Államok részéről, de az ENSZ részéről és az Európai Unió részéről is. Kétségtelen, hogy mióta Trump tavaly föl, vagy kilépett a megállapodásból, azóta ismét egy feszültebb időszakról van szó. Én azt gondolom, hogy az a tény, hogy azért az amerikai külügyminisztériumban is elhangoznak olyan vélemények, olyan elemzések, hogy ez a feszültségkeltő politika nem a legjobb. Másik oldal az iráni kormányzatban is láthatóak azok az elemek, akik a békülés felé mennének. Én azt gondolom, hogy ezek miatt nem mondhatjuk azt, hogy ez egy abszolút mélypont lenne.
Csicsman László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Szalai Máté a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója az Inforádió arénájának vendége. A hírek után folytatjuk.